látom, tehát itt legalábbis az előadói pulpitusnál itt vannak a könyvbemutató résztvevői. Én csak, mint műsorközlő szereplek az egyik szerkesztőként, és most ugye a másik szerkesztő fog majd megszólalni hát a könyv kapcsán számunkra fontos dolgokról. És hát csak ismertetném, hogy mi az elképzelt menetrend. Az elképzelt menetrend az az, hogy ott volt velünk Csőre Gábor színművész Egerben azon a konferencián, aminek a kötetét ezt a Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészetet most bemutatjuk. És ott nagy sikerrel elmondott egy szép hosszú részletet a szigeti veszedelemből. És hát ugye mi ennek annyira megörültünk, hogy van valaki, aki ezt fölvállalja, és annyira átütően a hatása sokkal jobb, mint olvasva, hogy azt gondoltuk, hogy megkérjük most is erre a mutatványra. Egyúttal akkor itt az egyik kötetet neki is ajándékozzuk. Ez a tiéd szerepel az előszóban. Tehát annyi volna az elképzelt menetrendünk, hogy Gábor felolvas egy részletet a szigeti beszedelemből, ez a második énekből a szigeti Zrínyi imája, utána Mátta fog majd megszólalni a kötettel kapcsolatban, utána pedig ismét a szigeti beszedelemből egy nagyon érdekes részlet következik, nagyon közismert részlet ez, ugye az ötödik énekből a szigetiek esküje. De minden esetre azért egymás mellett hallgatva ez a két részlet, mintha egy kicsit, szóval különös feszült viszonyban van egymással. Zrínyi Miklós már tudja, hogy meg fog mindenki halni, és két énekkel, három énekkel később mégis arról győzködi a vitézeit, hogy harcoljatok hát, ha győzünk. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kor egyik nagy problémája, és ha Isten és az idő is úgy akarja, akkor Szörényi tanár úr megtartja a könyvbemutatót, és az idő haladásától függően, vagy előtte, vagy utána, szándékaink szerint inkább utána, elhangzik egy olyan Zrínyi vers, ami nagyon ritkán hangzik el, és nincs is benne a kötetben, ez az elégia az Izsák fia halálára. Ilyen szempontból én ezt még nem is hallottam nyilvánosan előbb, ez egy ős bemutató lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, és azt, hogy ennyien maradtatok, és akkor megkérnek Gábort az első részletre.
Köszönöm szépen. Csak annyit javítanám ki Sándort, hogy kettőt olvastam fel ezen az egri konferencián, nem egyet. És a kedvencemet most nem tudom felolvasni, az első éneket, a sokkal jobban szeretem. Szóval ez a pár szekunda második ének. Akkor az nagynevű Zrínyi Szigetvárban Maximilián túlröndölve kapitán volt, Horvátországban és többiben is bán. Ez az, kiről szólni fog én historiám. Ez török erejét nem egyszer próbálta, és minden harcokban vitézül rontotta. Egész Törökország jól esmeri vala, ez miatt volt néki legnagyobb romlása. Török táboroknak utolsó romlása elég volt mondani, Zrínyi vagyon harcban! Mint főhő szél előtt siet forgásban, úgy sietett futni török hazájában. Az Isten üneki adott oly hatalmat, ellenség előtte, mint föveny elomlott. Jól esmerte Isten, hogy hűszolgája volt, ezért minden ügyében tőle áldatott. Zrínyi egy hajnalban, az mint szokása volt, valamikor hajnalnak volt hasadása, a szent feszület előtt térden áll vala, és így kezdte könyörögni az üszent szája. Véghetetlen irgalmú, szentséges Isten, az ki engem segítesz minden ügyemben. Te vagy én nékem győzhetetlen fegyverem, pajzsom, küfalom, minden reménységem. Hajts le füleidet az magas kék égből, halld könyörgésemet kegyelmességedből, és ne csinálj törvényt az én érdememből, hanem véghetetlen, irgalmas szüvedből. Nem én tetület csináltattam földből. Nem nagy bűnnel jöttem én anyám méhéből. De te irgalmaddal tisztultam meg ebből, s minden világi jómat vettem kezedből. Uraságot adtál, kivel én megérem. S vitéz szüvel áldottál, s van böcsületem világ előtt. Nem érhet az én érdemem annyit, mennyi sok jókat tetület vettem. Mert az én érdemem nálad annyit tészen, mennyi vizet kis fecske szájában veszen, az megmérhetetlen tengermélység ellen, annyi én érdemem te kegyelmed ellen. Mégis én nyomorult, háládatlan vagyok. Újabb bűnre minden nap sok okot adok. Uram, költs fel, kérlek én, mikor szunnyadok, mosd meg szent lelkeddel, mert rút, mocskos vagyok. Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél, sőt, minden bűnökről kérlek feledkezzél, mert tégedet nem holt, hanem ki most is él, dicsér, és nevedről tisztességet besél. Uram, azt is látod, az pogánytöröknek miként fásik foga az hitetlenebbnek. Hogy miként árthasson az keresztényeknek, csak az a szándékok miként törhessenek. Ne engedd meg, Uram! Noha érdemelnénk, hogy haragod miát földig törettetnénk, hogy azt te szent nevedet ők megnevetnék. Mi tőlünk, te hol vagy? Kevélyen kérdeznék. Mutasd meg őnékik, hogy te vagy nagy Isten, hogy te kívülötted máshon Isten nincsen. Ki megyen utánad, nem jár sötétségben, hanem viszi utad az örök örömben. Nem nékünk, Uram, tisztességet, de szent nevednek adj örök böcsületet. Minket azért áldj meg, hogy hívjuk nevedet mi segítségünkre, és bízzunk te benned. Uram, te felségedet arra is kérem, látod, immár az vénség majd elér engem. Már nem lesz oly erő az én testemben, hogy ellenségidet, mint előbb, törhessem. Vedd hozzád lelkemet, mely téged alig vár, miként segítséget attól megszállott vár. Vedd ki én testemből, melyen vagyon nagy zár, ne sülessze bűnöktől megnevelt vízár. Így az Isten előtt Zrini esedezett. Azért meghallgatá az ő könyörgését. Háromszor láttatott Zrininek feszület, hogy hozzá lehajolt, felelvén ezeket. Ím, azt te könyörgésedet meghallgattam, azt te buzgó szüvedet mind által láttam. Atyai kedvemben ügyedet fogadtam, ne félj, mert nem heában érted megholtam. Örülj, én jó szolgám, mert jól kereskedtél. Mert 5 talentumodra még 5-öt nyertél. Világon magadnak koronát kötöttél, melyet aranyosan atyámhoz viszed fel. Ottan az angyalok téged készen várnak, rendelt seregekben kerubinok állnak, téged jobb kezére atyámnak, állatnak, veled együtt örökkén vigadni fognak. Hozzám vészem immár azt te szép lelkedet, magad is kívánod, és így jobbnak esmerted. De hogy még fényesebb korona fejedet tisztelje, ím neked adok így kegyelmet. Mártiromságot fogsz pogántul szenvedni, mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. Zrini, hallgasd meg most, mit fogok mondani, ím te jövendőidet fogom számlálni. Szulimán haddal jön az Magyarországra, és legelőször is fog jönni váradra. Lesni, mint éjfarkas fog te halálodra, hatalmát, erejét veszti Szigetvárra. De ő nem fogja te romlásodat látni, mert vitéz kezeid miatt fog meghalni. Sok ezer töröknek kell ottan meghalni, akkor az te lelked fog hozzám szállani. De azt te fiad, György, támasztja nemedet, felserkenti fénnyel tündöklő nevedet, mint Főnix hamuból költi nemzetségét, úgy okossággal ez megtartja híredet.
Köszönjük szépen, akkor én folytatnám. Most nem működik. Azt hiszem, most már jó. Először is szeretném köszönteni azt a 8-9 embert, aki itt van a konferencia résztvevői és a kötet szerzői közül, hiszen az ő részvételükkel, az ő előadásukkal, az ő tanulmányaikkal találkozunk itt ma, és ez nem csak a szerkesztőknek, hanem a szerzőknek is az ünnepe ez a mai nap. Hát egy általánosabb dologgal kezdeném. Fiatalabb koromban sosem értettem azt a mondatot, hogy sokat vétkezünk szóval, tettel és mulasztással. És most már, amikor egyre több pályatárstól és baráttól kell örökre búcsút vennünk, akkor ez a mulasztás nagyon fájóan és nagyon komoly bűnként mindig előjön. Azért mondom el ezt, mert ennek a kötetnek a lektora Jankovics Jóska volt. Kellett egy kicsit kérlelnünk Sanyival, hogy elvállalja ezt a munkát. Azt írta, hogy ő nem ért Zrínyihez, de hogyha nagyon ragaszkodunk hozzá, ő mint agerb és rokkant ember azért mégis belevág ebbe a munkába. És nagyon lelkiismeretesen és becsületesen 3-4 tanulmányt küldött mindig, kijavítva, megcsinálva, nagyon kedves szóval, soha nem az volt benne, hogy mennyi volt a hiba. Én annyira szép levelek voltak ezek, hogy ezeket el is mentettem, és egyszer majd elküldöm a szerzőknek, hogy mi volt az utolsó üzenete Jankovics Jóskának a dolgozataikkal kapcsolatban. Például ilyeneket írt, amikor küldte Nagy Leventéknek a dolgozatát, hogy íme az ifjaknak a dolgozatai igen jók. Utána küldött 3 dolgozatot női szerzőktől, azt mondja, a lányok se rosszak, és hasonló szövegekkel küldte, és én nem válaszoltam, mert rengeteg e-mailt kapok naponta, és az ember azokra az e-mailekre válaszol, amik hivatalosak, meg amik a diákoktól jönnek, meg a főnökeitől, és a barátainak nem válaszol, mert tudja, hogy a barátai nem haragszanak, megérte. És azt gondoltam, hogy majd, ha az összes dolgozat megjön, akkor megírom Jankovics tanár úrnak, hogy mennyire jól működött, és milyen jó volt ez a lektori munka, és mennyire köszönöm. És az utolsó dolgozatok már úgy jöttek, hogy a gépéből mentették ki és küldték el nekem, és soha nem tudtam neki megköszönni, hogy lektorként milyen sokat segített nekünk, és milyen jó munkát végzett. Azért itt a végén felolvasnám azt a néhány mondatot, amit Sanyival a bevezető végére illesztettünk, mert azt gondolom, hogy az a gyöngyösi idézet, amit ide tettem a bevezető végére, ez talán mindannyiunk nevében szól neki. Tehát sokunk barátjának ajánljuk ezt a kötetet, kedvenc költőjét, Gyöngyösi Istvánt idézve. Tudván azt, hogy életünk utolsó határához vitetvén minden egyebek elmaradandók tőlünk, az egy jól viselt dolgainknak emlékezete, az ki holtunk után is követ bennünket. Ez az az idézet, ami azt hiszem, hogy az ő emlékét leginkább megőrzi. De hogy valami vidámabb dolgot is mondjak, a szombaton befejeződött EGRI drámatörténeti konferencián szintén volt egy kötetbemutatónk, ahol a Boldog Özséb Színtársulat Fríz András Szigeti Zrínyi Miklósról szóló 1738-as, az 1754-ben magyarra lefordított színjátékát mutatta be. Tehát ez a Zrínyi hagyomány, ami elkezdődött tavaly szeptemberben, azért egészen mostanáig kitartott, és egy olyan élményt adott nekünk ez a színi előadás, ami egy kicsit visszavitt minket Zrínyihez, a Zrínyi recepcióhoz, az utóélethez, a Szigeti Zrínyinek az utóéletéhez, és ennek az előadásnak a linkje remélem, hogy fölkerül akár az intézeti honlapra is, hiszen készült róla egy felvétel, tehát akik nem tudtak ott lenni, azok is megnézhették. Azt hiszem, hogy végül is az a munkamódszer, amivel dolgoznunk kellett, hiszen a konferencia lezárása vagy bezárása után gyakorlatilag egy héttel zárult be az ország is. Sanyi Horvátországban rekedt én Egerben, és onnantól kezdve csak e-mailen tudtuk szerkeszteni ezt a kötetet, de nagyon becsületesen felosztottuk az előadókat, aztán volt két lektorunk, aki segített, volt egy nagyon jó tördelőnk, aki segített, tehát közös munkával mégis elkészült ez a kötet. Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy az, hogy nem 8-10 oldalas tanulmányok vannak benne, hanem 15-20-25 oldalas komoly elméleti és tényleg mindent körbejáró munkák. Ez azt eredményezi majd, hogy ezt a kötetet sokan fogják olvasni, és nagyon sokan fogják hivatkozni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Jankovics Jóskára emlékezve ezek nagyon szép szavak voltak, és hát annyira együtt működött ez a társaság, hogy még Csöre Gábor barátunk is részt vett ebbe, ő hozta haza Jankovics Jóskát Egerből, ha én jól emlékszem. Tehát, úgyhogy én azt hiszem, hogy tónusban maradunk, ha most folytatjuk a vers olvasást. Tessék, parancsolj!
Pars Quinta 5. ének. Egyfelől Szulimán van nagy készülettel, másfelől Horváth bánvárra gondot visel. Megtölt szorgos füle már császár hírével, hogy jön romlásra minden erejével. Áll rettenthetetlenül Zrini nagy gondokon, mint nagy tornyos küsziklák magas késmárkon, heába küszködnek nagy szelek azokon, erejeket veszték heában a stromon. Úgy Zrinit nem ijesztheti gond, sem rettentés, ha atlasz leromlik, ha az nagy ég leés, mert álhatatosra az félelem nem és, az ki igaz ügyjel, sószűvel fegyveres. Hadnagyokat, vajdákat előhivatá, az vitézlő rendet mind elölállatá, mikor együtt lenni őket meglátá, íszókkal hozzájuk bölcs száját megnyitá. Nem véletlen dolgot szerencse ránk készít, nem teszi váratlanul ránk, az ki épít. Kit nagy szűvel vártunk, vitézek, vagyon itt. Hadd, fegyver előttünk, melyet pogány készít. Hatalmas török császár, Szultán Szulimán húzza ránk haragját, mint dühös oroszlán. Minket elveszteni és rontani kíván, vagyon reménysége számtalan sok hadán. Minden reménysége az sereg sokaság, hatalma, ereje számtalan jancsárság. Biztatja veszélyünkre sok számú lovasság, sok világszegletről összvegyült pogánság. Esztelen kiveti íjből reménységét, utoljának tartja az Isten kegyelmét. Elrontja haraggal Isten reménységét, lovassát, gyalogját, röttentő fegyverét. Ezért ő faraót rontá keménységgel. Góliátot meggyalázza egy gyermekkel, filiszteusokat rettenetességgel, bontó pogányokat bosszú álló szűvvel. De irgalmat is tett alázatos szűvvel, az ki csak ő benne vagyon reménységgel. Ezért tett irgalmat az zsidó népekkel, sok szent királyokkal és Dávid gyermekkel. Íme, nem rövidült meg keze az Úrnak, kegyelmes fülei be nem dugattattak. Hányszor mi magunkra az Isten irgalmát láttuk, s tapasztaltuk számos ajándékját. Azon ellenséggel mi harcolni fogunk, kit sokszor előttünk, mint barmot hajtottunk. Fegyvereket, tisztességeket elvontunk, Isten irgalmából sokszor elrontottuk. Nem gondolhatjuk az hatalmas vitézek, hogy az mi kezeink, bár készek s kemények, véghez így rettenetes próbákat vittek, melyekért tisztelnek minket az emberek. Nagyobb erő volt az, mert az nagy Isten volt az, ki mi érettünk hatalommal harcolt. Kezünknek erőt, szövünknek bátorságot csinált, és az pogánytól elvette aztot. Iho, mit cselekedett értünk Siklósnál az kegyelmes Isten számtalan tatárral? Mint az terhes főhő jut ránk sokasággal, minket készprédának tartott ő magánál. Az Isten azoknak elrontá rendeket, megtompítá nagy szűvöket s fegyvereket. Azért nem akarának várni bennünket, vágtunk le ő bennek 2000-et. Vér s fáradtság nélkül megvévénk Ulámát, mely nagy dühösséggel ránk hozzá nagy hadát, de ott hagyja Ulmán számtalan sok prédát, ott hagyja sok agát, s Gyáfert, maga fiát. Most is, Babocsai Rinya, török vértül meleg s fejérlik mező, sok holttestül. Budai török is futott, mint porszéltül előttünk, mert Isten volt fegyverünk körül. mely acélos pajzs tartott meg magamat, mikor babocsáról ellövék lovamat ágyúból? S másodszor fejemből tollamat elszaggatták. Közel láttam halálomat. Ihon, csak nem régen nem látánk-e csodát, mikor Isten kezünkbe adá korotnát. Nem váránk ágyutul falának romlását, illetlen megvédénk erőskű falát. Arszláni Jahjogli elfuta előttünk, nem meré megvárni hadverő fegyverünk, mert tudta, hogy nagy Isten vagyon mi velünk, azért őket akkor untig vágtuk söltük. Az Siklósi mezőn, Tajaléri Mehmet, ott veszté táborát, fiát és életét. Alig volt talán egy, az ki hírt vihetett az török császárnak, mert többi elveszett. Előbb fogyeléltem, ó erős vitézek, hogy sem kimondhassam kegyelmét Istennek. Most sem hágy el nagy hatalmú kezetiteket. Ti is ő szent nevéért cserénkedjetek. Mindenfelől ránk néz az nagy kereszténység. Mi vitézkezőnkön van minden reménység. Soha még mi ránk nem jut rút szégyenség, azért rakva hírünkkel föld, tenger és ég. Mostan megnevelnünk kell az mi hírünket, avagy tisztességgel végeznünk életünket. El nem rontja üdő cselekedetünket. Világ, valamíg világ lesz, és lát ember eget. Az is mi nekünk nagy tisztességünkre van, hogy maga ellenségünk Szultán Szulimán. Kit mi, ha meggyőzünk, mint reménységünk van, világbíró császát meggyőztünk az harcban. Harcolnunk Peninglen nem akármi okért kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és életünkért. Előbb halva lássa pogány ebb testünket, hogy sem elveszessük megszámlált kincsünket. Hogy sem ő porázon hordozzon bennünket, szabadságunkkal együtt rontván hírünket. Ez a hely, és ez az a vár légyen dicsőségünk. Avagy madárgyomra mi koporsó helyünk. Mindenképpen emberek s vitézök legyünk, úgy marad meg örökként az, mint szép hírünk. Fejem fennálltáig lészek én veletek. Esküszöm seregek élő Istenének, kívánom, hogy ti is így cselekedjetek, éles szabját kézben tartván, esküdjetek! Vitéz Zrini szavával megbátorodtak az egész szigetvári vitéz leventák. Előtte megrendelt seregben állottak, mezételen fegyvert kezekben tartottak. Mint mikor az fölszél késmárból kiszakad, ama sűrű fenyős erdő közben akad, támaszt zúgást nagyot, nem reked, s nem lankad, hajol előtte lágy, és kemény ág szakad. Ilyen nagy zöndülés esék ő közikbe, mert fölforr az haragos vér mindenikbe. Kívánja mindenik ellenség vérébe hamar kezét föstesre, és a szüvébe.
Köszönjük szépen, és hát talán ez lelkesítőleg hathat minnyájunkra. Jankovics Jóska is azt mondta azon az egri napon, amikor beszélgettünk erről, hogy sokat beszélgettünk vele is arról, mi lesz ezzel a Rebakocs konferencia sorozata, jó ez, korszerű ez, milyen tudományos hozadéka van? Ő azt mondta, hogy ne törődjetek semmire, csináljátok meg a könyvet. Aki azt megcsinálja, az mindig győz. Úgyhogy szerintem, hát kis győzelem, nagy győzelem, némi szépséghibákkal erről fog beszélni nekünk Szörényi tanár úr. Tessék, parancsoljatok. Akarod így, vagy
így szerintem ezzel?
Ez működik. Tisztelt felelősség, kedves barátaim, nagyon megilletődtem a... Köszönöm szépen ezt a szavolást. Tehát az ember olvasta persze, de hát... De mintha ezt nem írták volna le sokan, még azok is, akik egyébként rossz versenőnek tartották, azok is tudták, hogy ez hangzó valami. Na de hát más tartani és más hallani, úgyhogy köszönjük. köszönjük az egészet. Itt ülnék, amíg végebben nem fejezem az egészet. Na most, nekem külön segítettél az ötödik énekkel, hogy pont azt választottad, mert itt elhangzik egy terminus technicus, az én ismereteim szerint meglehetősen korán alkalmazva a Magyarországra, a hazánkra. Ez a keresztény hazánk. Tudnék, éppen láthattuk, ha nem csalódom a teljesítésod vetítésekor, hogy második Lajos azt írja, hogy Respublika Krisztiána, ugye? És hát ezt aztán nagyon sokáig írják, és ez mindig gondot okoz a fordítóknak. Azt tudom, hogy Kucsár Péterrel erről egyszer beszélgettem, hogy a Bonfiliben milliószor előforduló Respublika Krisztiánát nem lehet úgy lefordítani, hogy egy kifejezést használjunk, egy jelző szerkezetet minden alkalommal, mert hol ezt jelenti, hol azt jelenti. Ugye tehát, hol azt, ő maga is azt hitt, hogy hol között. Még azt is írja, hogy keresztény államiság, vagy nem tudom, szóval egy nem létező szóval próbálja kifejezni azt, ami közös vagyok az európai török által megtámadott államokban, akikről szóval. Vagy keresztény közösség, amely hát megint más, ugye, mert annak megint nincs köze az államhoz. Úgyhogy az, hogy keresztény hazánk, ez a Kézrinyi hát szájából, tehát a Szigetinek, meg a Költőnek, ez már csak valami, tehát tulajdonképpen megnyugtat azért engem is, nem csak azért, mert a Kucsár Péterrel erről beszélgettem, meg Bonfilit olvasod ember, hanem azért is, mert az a bizonyos szakasz, amelyről tegnap beszéltem László Pál versében, és abszolút új, mert nincs Petrarkában benne, tehát ő írja oda az Excurus Mikes Mihálynak, a száműzött másik, a fiatal Mikes nagymetek, hát akkor nyugodj meg, ha meghalsz, mert akkor Máté leszel keresztény hazánkért. Tehát el tudom képzelni mondjuk, hogy a Rákóczi valamilyen, mint tudjuk, vérségi kapcsolatban áll az Rinyivel, és elképzelhető az is, hogy a Kurucok időként olvastak. Nem lehet kizárni, ugye? Mert hogy itt ebben az értelemben van használva, az biztos. Nem pedig csak valami fajta mártír, aki a lókereszténység óta ugye gyarapította a Magyarországot. Na most, visszatérve a kötetre, te nagyon helyesen megszólítottad dicsérőleg a megjelent szerzőket, akik szerepelnek ebben, 28-an vannak. Itt kéne mindegyiknek lenni, de hát ugye nem lehetnek nyerni. Viszont ti mind a ketten szerzők is vagytok, és magatartalmat nem köszöntöttétek. Úgyhogy engedjétek meg, hogy én köszöntsek titeket. Egyrészt, mint szerkesztőket, másrészt, mint szerzőket. És plusz egy előszót is írtatok, amely nagyon fontos tudni, ez egy iszonyatosan vonzó, letehetetlen olvasmány, viszont majdnem 600 oldal, úgyhogy néha mégis le kell tenni, amikor az emberek néha más dolga is támadnak közben, mint ezt olvasni, és így tovább. De gyorsan félre rakja a többit, és visszatér hozzá, mert föl van építve mindenütt, ez nagyon fontos, és nyilvánvalóan a szerkesztői intenciót tükrözi, hogy megkönnyítse az olvasást, nem csak, hogy ciklusokra van bontva, ami a gondolatmenetet durván már jelzi, hanem, és talán két-három szerző kivételével a kéréseteknek, amit én feltételezek, mindenki eleget is tett, hogy a végén összegzésül, kettős pont, ugye így van? Jó van, jó, így szigorúan kell bánni a szerzőkkel, nagyon fontos. Tudnélik, a szerző egyrészt maga a téma iszonyatosan összetett. Ugye, mint úgy, maga a cím is tükrözi ezt, mert ez kétféleképpen olvasható, csak a Respublika Krisztiána. Mert az és a előtt van az Zrínyi Miklósról, itt nem kell föltételezni azt, hogy ez a Szigeti, azt tudjuk, hogy ez a költő lesz. Noha a Szigeti ott van természetesen leképezve, egy kis fütyis gyermekkel oldalt, hogy öröme is legyen azoknak, akik azt nem tudják, hogy ez ki, de a fütyiről még tudják, hogy micsoda, úgyhogy ezért megveszik a könyvet. De ami utána jön a magyarországi barokk költészet, hát ez ha akarom állásfoglalás, ha akarom kérdés. De miközben van egymáshoz a kettőnek. Erről szól a kötetés, hát ez aztán a feladatot erősen vonzóvá, nehézé, majdnem lehetetlenné, de mégis abszolút, mivel olyan kívás, amit nem lehet megkerülni, megoldandóvá tesz. Én azt merem mondani, hogy sikeresen. Azzal együtt, hogy sok szerző jut oda, amikor összegezni kell, hogy jelzi még azt is, hogy mi marad ki, mi az, ami hátra van, mi az, amit ajánl. Mostan ezért felolvasom azt a pársot az előszóból, amely erről a ravasz leeredményes módszerről szól. Azt mondja, hogy a történeti barokkban a modern tömegtársadalom ismeri fel saját eredetének meghatározó, és nem feltétlenül pozitív vonásai. A színlelést és a leplezést. A politikai és üzleti propaganda technikáinak kifejlődését a vallási propaganda fogásaiból, a manipuláció retorikájának csúcsrajáratását, a hatalom színházzá válását, a szuverenitás erkölcsi és szakrális alapjainak eltűnését, hogy csak néhányat említsünk az ismert, jó részt negatív toposzok közül. Ugyanakkor ez a kulturkritikai hullámot is ellensúlyoz egy új típusú történeti érdeklődés a barokk iránt. A 2000-es években a figyelem középpontjába egyre inkább az irodalmi modernitás és a barokk kapcsolata kerül. A régiek és modernek vitájának újabb és újabb előzményei, a 16.-17. század fordulójáig visszakövethető rétegei nyílnak meg a megélénkülő kutatások és szövegkiadások nyomán. Az irodalmi emlékezet tudatos rendezésének technikái tárulnak fel a műfajok sokaságában. Mindez egy hosszú bekezdés vége, amely a magyar kutatásnak azt a legújabb Kanyszai Tibor által rendezett győri konferenciától eredeztethető korszakát jellemzi, ennek a feladatait minősít, illetve tűzi ki, hogy mi következik ebből, amely azt lehet mondani, hogy meglehetősen megelőzte Európa szerte azt a fajta módszert, vagy azt a fajta szemléletet, amelyen ma néznek a barokkra, ebben a kettőségben, amit az előbb érzékeltetett a mondat. Tehát van mire dicsekednünk a Kanicai teremben e tekintetben is. Na most, mivel 20, kaptam összesen 15-20 percet, tehát ha 30 másodpercet beszélek egy-egy tanulmányról, akkor már majdnem túllépem a határ. De azért megpróbálom, de nagyon kérem, hogy figyeljétek az órát, rángassatok le, és a többi, hogyha túléptem a meghatározott időt. Kecskeméti Gábori az első tanulmány, mégpedig abban a nagy ciklusban, az legelső ciklusban, amely összesen áll 4 tanulmányból, az első az övé, és ennek a ciklusnak az alcíme, ez a címe barokk, a címe periodizáció, poétika, retorika, komparatisztika. Kecskeméti Gábor egy olyan fordulatra figyelmeztet, vagy egy olyan szemléletre, amely egy amerikai köszönöm szépen. Amely a jó Isten tudja segítsen, hogy Sugar, akkor jól gondoltam, hogy így ejtendő. Köszönöm szépen. Deborah Kahler Sugar, magyarra fordított címe, Szent retorika, a keresztény nagy stílus az angol reneszánszban. Ez ugye 1988-ban megjelent könyv. Ennek az eredményeit ő operálja ki azokat, amelyek nem csak az angol reneszánszra érvényesek, hanem amelyek megmagyarázzák azt az ellentétet, amely talán legalábbis az én hiányos emlékezetem szerint legelőször egy IT-ben megjelent tanulmányban jött be a magyar tudományban, amikor a kolozsvári Grandpierre Emil megtagadta Pázmány barokk mi volt. Hát ugye jól emlékszem, hogy volt egy ilyen, ezt ő korábban írta, mint ahogy megjelent, amelyben tudnék, hogy a reneszánszhoz csatolta, a késő reneszánszhoz. Na most, mint tudjuk, a reneszánsz, a manierizmus és a barokk, és azon belül is a korabarokk, késő barokk, a előfelvilágosodás és így tovább, majdnem minden egy konferencián előjövő olyan problematika, amely egyrészt ugye, hogy mondjam csak, magyarázatot keres bizonyos dolgokra, másrészt viszont le akarja leplezni azt, hogy valamit vagy nem értünk, vagy félreértünk, vagy valahogy másképp vannak a dolgok, mint ahogyan az egy művészettörténeti fogalmat átvíve a filológia vagy a retorika történet területére, szükség szerint keletkeztek. Tehát ez a Sugar határozottan jót tesz a magyar olvasónak és a magyar alkalmazónak. Most a tanulmány további része egy olyan alap problémát szárgyal megint, amely aztán nagyon sok tanulmányban, tiédben ugyanúgy, mint sok másikban előjön, az a manierizmus kérdés, pontosabban az, ugye, hogy a hellenisztikus retorika egyes elemei, azok miért kaptak életre, holott addig senki nem törődött velük, és miért lehetett egy újfajta modernizmusnak a kezdeményezői. És akkor miután már akkor itt áll a klasszicista, humanista kezdet, a manierista, hellenisztikus továbbfejlesztés, és akkor jön valami, amit egy idő után valóban lehet baroknak nevezni. Úgyhogy, mivel Gábor is jól alkalmazta az összefoglalást a végén, tehát arra hívnám fel a figyelmét a olvasóknak, hogy a 45. lapon található mondatot, ezt hallgassák meg, a barokk magas stílus, amelyben, amint láttuk, Pázmány irodalmi stílusa fontosítva jelző a magas. Ugye, ez, amit ezzel Szászlak nevez még a Kozsvári Grandpierre. A belefeledkezés, az ámulat egyoldalú olyan szabályokat hozott létre, amelyek nem a gyönyörködés, a belefeledkezés, az ámulat egyoldalú szerepét osztják közösségükre, lehetőséget adnak létszemléleti összegzésre, introspektív közösségükre, hanem lehetőséget adnak, létszemléleti összegzésre, introspektív kontemplációra, a megérintettség többféle emotív hatásban való befogadására, az akarati elköteleződés megélésére, és még sok más olyan affektív rezonálásra, amelyek majd a posztromantikus szépirodalom hatásrepertoárnak a részei lesznek. Tehát ez az, ami elhozott szinte lapjainkig. Erre céloztuk akkor, amikor a barokk kétféle negatív és pozitív újjaéledését nézitek a modernizmus korától kezdve. Itt ugye ezt posztromantikának nevezett. Na most akkor menjünk tovább. Ugye a második tanulmány Bicske Istvánnak, jól látom. A Pázmány életműtükrében vizsgálja ugyanezt a kérdéskört, és ő a következőt tartja a legfontosabbnak ebben a kérdésben Pázmányra nézve, idézem, hogy a felfokozott emocionalitás szóművészeti megjelenítése magával hozta a dekorum előtérbe kerülését, a metaforakultuszt, a gondosan felépített, és ezáltal meggyőző erejűvé vált körmondatok és halmozások korábbinál erősebb preferenciáját, a transzcendencia iránti elkötelezettséget, stb. Na mostan következik Tasi Réka tanulmánya. Ő alapvetően egy kérdéskört vizsgál, ami aztán a te tanulmányodban is alapvetően fontos, az energiája, ugye többször előkerül már. Az alcíme, a főcím barokk illúzió, alcím energiája, imagináció és episztemológia retorikában. Az a bizonyos fordulat, tehát, amelyet a Sugar észrevett, és amit te alkalmazott a mi anyagunkra, az pontosan ezek a hellenisztikus retorikai fogalmaknak a dolga. Megyünk tovább. Elnézést. Nehogy valakit belőle kihagyja. Ugye, igen, Berkes Tamás. Berkes Tamás azért nagyon fontos, mert később majd, amikor utóéletről meg komparatisztikáról lesz szó, akkor az área előjön. Magától értetődően a legelső sorban a horvát, de aztán lesz itt szó szlovákról, cserről, németről, magyarországi németről, és így tovább. Ami itt azzal jár, hogy Berkes Tamás kénytelen a magyar olvasó számára, és tudatosít, amit talán nem mindenki tud, hogy micsoda rettenetes negatív képet festettek a Fehérhegy utáni kultúráról a cseh, vagy csehszlovák, ez most nem mint állam, hanem mint a kettőt összekapcsoló ideológiát koholó történészek és írók, amelyben a jezsuitáknak az ördög szerepét osztották ki, és a hagyisiákot a nemzeti érzület fölébredését, és így tovább leginkább a kétségtelenül nem jezsuita Masarykban vagy Benesben próbálták megtalálni. Ugye? Na most, mikor kiderül, ugye, sok ilyen tanulmány szerencsére már a magyar bohemisztikában olvasható, és van hála Isten már hozzá olyan cseh iskola is, amely ezt elfogadja. Ha nem ránk vonatkozik. De saját magukra, tehát ezt a Balbinusnak a reneszánsza mutatja. Leginkább ebben magyar tudósok is részt vettek. Na most akkor, azt hiszem ez a szekció lezár Gutenberg is.
Igen, Vatikán 5 perc.
Parancsolj?
5 perc.
5 percem van. Jézus Mária.
Nem, van még gazdag kötet.
Csak 5 perc.
6.
Jó. Nehéz lesz, de megpróbálom, de azért akkor mérjétek az időt. Bene Sándor az első. Ugye, ezt átugorjuk annál inkább, mivel, hogy mint értesültem róla tőled, nem sokára megjelenik a monográfián, amelyet úgyis aztán meg fogunk tárgyalni. Ugye? A Utasi Csilla tanulmánya a nagyon sok újat hoz a Zrínyi Péter recepciójának a kérdésében, és az, hogy ez hogyan változtatta meg az utóéletét is horvát olvasók számára, vagy észláv olvasók számára. Hargitai Emil alapvető tanulmány arról, amiről meggyőzött minket a te előadásod, hogy Zrínyinek aztán volt füle, értett a vershez, és aki azt állítja róla ezek után, hogy ott fülő, azt talán fordulja a fülészhez. De úgyis annyi receptet hallottunk ma, úgyhogy nem azt mondom, hogy forró ulmot, stb. De valami folyadék elhangzott ma, amit a fülébe kell rakni az embernek. Az
még?
Illóolaj. Na megvan, meg. Nagyszerű. Szerintem egy nagyvászinak nagyon köszönöm, hogy leleplezte a hülyeségemet. Ő, ugye, mert én is írtam a Szent László beszédről, de nem jöttem rá arra, amire ő rájött, hála Istennek, hogy a 14 éves Zrínyi Miklós helyett ugye már egy jezsuita írta a Szent László beszédet, de ezt olyan összefüggésekbe tudta aztán helyezni, amely ennek az egész Szent László napi egyetemi ünnepségeknek megadta a hátterét, az ideológiát, és legfőképpen a pedagógiáját, hogy tudnék, mire volt jó az ilyen típusú panegirikus vagy beszéd, és hogy mennyire különbözik a retorika más alkalmazott vádbajaitól. Fazekas Sándor jön, aki meg megint csak egy olyan versről szól, az elégiáról, amelyhez olyan egészen 13. századi és a trubadur költészet és a neolati némusz költészetig visszanyúló hátteret tud rajzolni, amelyet eddig abszolút nem ismertünk. Végül a Nikolá Koszen félreismerésének az okairól szó Pörköli Gábor tanulmánya. Jön, ha nem csalódom, itt nem hagytam, de Szent Mártoni Szabó Géza elmérést. Ő aztán kimutatja egy Zrínyinek tulajdonított versről, hogy nem úgy Zrínyinek, nem úgy Zrínyi írta, hanem ráadásul egy meglehetősen sikamlós, bákli folytatásban található, írszatos, zűrzavaros, félpornó, félrémregény keretek között isteni. Szóval köszönöm. Következnek a barokk változatok, műfajok hatása és kontextus, a római hármas. A tized, te, aki rengeteget írtál és tudsz a 16. és a 18. századról, kénytelen vagy megállapítani az elején, hogy sokkal kevesebb az anyag, és csak nem akar úgy előkerülni. Na de nem baj, megvigasztalod a saját magadat, amennyiben, és az olvasót, amennyiben találtál egy félelmetes és teljesen egyedülálló darabot, nem Balassi, hanem Balassa, nem Vitéz, hanem álva gyerek, szökevény, gonosz mostoha sanyargatja, de a jezsuiták föltáplálják, azért csak feleségül veszi a mostoha anya, mostoha nővérének az unoka, húgát, és így tovább, és még báró is lesz, emellett költő, stb. Stb. Mindig megírja egy darabban. Teljesen egyedül váló iskolai színjáték. Na most a... Jön egy ugyanilyen halatlanul mulatságos dolog, Tóth Gergely, aki Viszti úszról mindenki tudja, amit nem kell föltétlenül tudni irodalomtörténetileg. Hogy mit tudom én, hogy kikkel létesített illegitim nemi kapcsolatot női családtagjai közül, ezt talán nem is érinteni, mert ez annyira sikambos dolog. Talán az sem, hogy pénzhamisító is ott, ahol végül is ezért fejezték le. Az se, amit senki nem tud, csak én, mert azok, akiknek elmesélte ezt a Tarnós tanár úr, aki megtalálta, de nem akadt magyar lap, amelyik lehozza, hogy a börtönben talált egy, hogy is mondjam csak, hogy lehet illendő módon mondani, tehát szóval egy nem homofób börtönőrt, ugye, és ennek fizetett, és bizonyos szolgáltatásokat ajánlott fel, amelyeket a nem homofób igénybe is vett, majd ugyanúgy kihúzolták és lefejezték. Ez gyönyörű, ezt a Komáromi nem mert megírni, de a Tarnós Marci meg nem tudta közölni. Csak legalább hagyjuk el a delikát közönségét. Most a... Hány perc?
Most már tényleg csak három.
Három perc. Jó. Henádi Judit, az Eszterházi Pál Marx Hungarikuszát elemzi nagyon jól, és nagyjából hihető választ ad arra, hogy miért nem publikálta soha ez az egyébként Zrínyi imádó főúr és költő és igyekvő egyén, aki föltalálta az öllovas szobrot, amit azóta is ugye sokan utánoznak, és ez még meg is van. Miért nem publikált el soha? Azért nem, mert elsősorban politikus volt, és önlovas, és csak minden utána jön, és akkor tudta azt, hogy a szentgotthárdi béke után nagyon piszkálni ezt a dolgot, nem annyira érdekes, de legalább megírta, úgyhogy óriási. Na most a Kohányi Mercs Istvánnak a tanulmánya nagyon izgalmas, és kimutatja a Kohárinak a teológiai hátterét, amiről eddig nem szokás beszélni. Nem volt szokás beszélni. Nagyon, nagyon szórakoztató polgár Anikó, aki mitológiai szörnyek Gyöngyösi István költészetében erről írt, aki bemutatja azt, hogy hogyan tud teljesen szokatlan szörnyeket létrehozni, mindenféle ideológiától függetlenül az összes általa ismert mitológiából, és a teljes Bibliából, és a teljes hagiográfiából, ha éppen úgy kívánja a vers, mármint a Gyöngyösi verse. Fajt Anita a madrigál formáról mutatja ki a magyarországi német költészetben, hogy nagyon korán, mivel ugyanazon diákok, felvidéki németvárosok diákjai ugyanabban az egyetemi körbe tartoztak, ahol a olaszos formákat vagy franciás formákat hirtelen németre adaptálva föltalálták a német nemzeti poétikát, ugye? Azért egyáltalán nem epigonok, hanem kortársai ennek, csak akiket elfeledtek. Viszont mi meg büszkék lehetünk rá, és ugye ez vonatkozik természetesen, ha lesz majd olyan, vagy már van olyan, nem tudom, szlovák irodalomtörténet, amely ezeket a figurákat tárgyalja a maga határai között. De most jön egy Ennél még izgalmasabb, itt egy egyetem egy köréről van szó, ez kávinista, nem evangélikus, ahol héber nyelvű üdvözlő verseket írnak magyar bakaleurosoknak, vagy doktoranduszoknak, és kimutatja, hát én ezt nem értek, tehát nem tudok héberül, viszont Kotai Kornélia tud, és kimutatja, hogy ezek szándékosan eltérnek az irodalmi hébernek az ecélre alkalmazható frazeológiájától, mégpedig valami olyasmit, mint hogyha ezt lehő nem mondja, csak ezt most én mondom, mert ő használja azt, hogy expresszionista. Tehát ez olyan, mint ahogy a Kródi Gyula az egyetlen, aki a Kassák első kötete után felfedezi benne azt a költőt, aki valami merőben újat kezd. Nyelvileg. Tehát valami ilyesmit csinálnak ezek. fiú. És akkor végül Petrőczi Éva, a 17. századi magyar puritán költészet főíró tanulmányában sikerült találni egy olyan költőt, olyan verset, aki a puritánokra ráfogott összes gyalászkodás, valamint a kortársak által a gyalászkodás, vagy az utókor által értetlenség ellenére bensőségesek, líraiak és valóban nem a tanításra törekednek, hanem a megindításra. És akkor ez az utolsó szakasz, a negyedik Zrínyi idézőjelben, ez nagyon jó ötlet, zárója is van hozzá, biztosan, hogy biztos, hatás és hagyomány. Na most ide tartozik ugye négy tanulmány. Etényi Nóra egy nagyon sokak által sokszor föltett kérdésre válaszol úgy, hogy a teljes anyagot végignézte. Ezt ritkán szokták csinálni. Ugye nem értjük azt, hogy miért van az, hogy Zrínyi, aki a korabeli újságírás és hírcsinálás, ebben értve a fake newsnak a csinálását is, mind a két oldalról, tehát a hívei meg az ellenségei, ez külpolitikájáról is valakodik, nem csak hazaiakra, a főhőse annak a két évnek körülbelül, ami a háború meg a halála. És hát ami kicsúsosodik a végül is aranyapjas rendben, amit nem tudott átvenni a pápa, és az Európa ájult hódolatába, és így tovább, és így tovább. Miért van az, hogy minden apróságról beszámolnak, belejét a pro vagy kontra, Zrínyújváros hülyeségnek tekintik, vagy hősiességnek, és így tovább, de arról, hogy egyáltalán írt verset, költő volt, és intellektuál, hogy így mondjam, mert csúnya idegen szavakkal vagy, és nem csak hadvezér, erről senki egy árva szót nem tud. Ezt most már tudjuk, tehát Zrínyi a hadvezér, minden hadtörténész olvassa el alapjuként, de ez például nekünk legalább nem kell többé megnézni, mármint ezeket az anyagokat. Na most a Boda Miklós, aki jelen van, ugye ő megint csak a címlap metszetről és annak a pécsi példánáról beszél, és itt ugye, ha volna még időnk, akkor nincs idő, nem csak neked mondom, ha neked volna idő, és lehet, hogy lesz, mert ugye még van idő, csak nekem különben, itt meg maradok. Tehát akkor beszélhetnek arról, hogy miért sírnak azok a szirének, miért szirénáznak egyáltalán, és itt tovább. Tehát itt a címlapnak a, nem csak a szirén figurái, nem csak a kormányos, hanem minden, ami lényeges, egy kivétel, amit viszont elmondasz, és megígéred, hogy miért van hátul az a fej. Ugye? Úgyhogy ezt várom, hogy megírja. Csuhai Pál szintén jelen van. Ő csinált egy olyan használható kiadást, amelyet folytatni kell. Ugye tudjuk azt, hogy van a 1914, ugye a négyesi féle kiadás. És azóta sok van, és ezek közül az ember, mivel az egy abszolút könyvritkaság, és a helyes írásokra folytatóan változott, ezért a klanicai féle kiadást szokás használni a Magyar Parnasszus sorozatban, ugye, ha nem csalódom. Amelynek a prózai részét a Csapodival csinálta. És akkor pontosan ezen a győri konferencián, amelyről említettem, amely megindította ezt az egész folyamatot, győri konferencián megkérdeztem tőle egy szünetben, hogy akkor nem kéne most csinálni már egyet, és erre azt mondta, hogy bár csak lehetne. Na mostan Hargitai Emil, aki végigmegy az összes olyan jelzésen, ez nagyon fontos, amely, ahol megkülönböztethető egy esetleges külső kéznek a javítása, a költő javításától. Előre viszontban, ahol hiányzik ugye az autográf kézirat, mármint a nyomtatáshoz, de az valahol lappankat nyomd a történeti gyűjteményekben. Vagy pedig azt kell csinálni, hogy ne várjunk a végtelenségig, hanem próbáljuk azt a munkát, amit elkezdett ugye szegény Orlovszky, aki az első kötetvetétel után váratlanul meghalt. Úgyhogy minden esetre az ő munkájáról mindenkinek körülbelül figyelni. Mert a saját kiadásának az elveit foglalja össze. És végül jön Pap Ingrid, itt ő visszavisz minket ahhoz a problémához, ami fölmerült már eddig cseh vonatkozásban, fölmerült horvát vonatkozásban. És akkor jön egy fantasztikus
gondolat, ugye, mert nálunk a, mi szoktak veszekedni, ugye? Péter király gyónása, ezt szoktam mindig felhozni példának, Garai János verse, Péter király, akiről tudjuk azt, hogy nem volt olyan jó ember, ugyan másnál is mondjuk róla, az végül is hát elmegy a pápához, hogy mégis ugye ne kárhozzon el, megjó minden disznóságot, és a pápa azt mondja szegény embernek, hogy hát édesfiam, én ugye a Szent Péter kulcsainak a kezelője vagyok, a kulcsár, nem Péter, csak kulcsár, vagy a Péter kulcsára, és nem a kulcsár Péter, igen, és de egy dologra nincs feloldozás, ez a hazaárulás. Úgyhogy Péter király ki van rúgva, el van bocsájtva. Na most ugye ez a Brankovics az is jó példa, azon is lehet filózni szerbnek, meg magyarnak.
Kell menni a színésznek fél egy kor, perc. De annyi van félig.
Nem baj, menj.
Bocs, megoldom. Egy perc múlva befejezem. Szátkovics tudnélik írt egy olyan nagy hatású darabot, amelyben a pánszlávizmus atyának teszi meg Zrínyi Miklóst. Ebben van valami, valljuk be, gyönyörű gondolat, ugye? És sajnos hatásos. Hogy most mit csináljunk? Szóval az ember ugyan nem gondolta volna, de ugye sok dologban óvon és szia volt, igen és fogom. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet.
Én is nagyon szépen köszönöm, és elnézést, hogy hajtottam a Laci, de hát ugye 15 perc, és hát így lesz az 30. Kár, hogy nem ugrott többet a szemem, mert ugye engem kihagyott, de ugye kiadta még Nagy Leventét, meg Csehi Zolit, ugye Zolinak legalább a feleségéről megemlékezett. Jó társaságba kerültünk, azt majd egy legközelebbi bemutatom. De hallgattuk volna még nagyon sokáig, elnézést, tényleg Laci, csak ugye itt időkereteink vannak. Annyit szeretnék megemlíteni, hogy vessen mindenki egy pillantást erre a borítóra. Az elején Zrínyi Miklós szerepel, a hátulján Jézus Krisztus. Ez az a 16. századi apoteózis kép, ami előtt Zrínyi Miklós a költő naponta eljárt, és ami végig ott volt a vízióit táplálandó. És hát nem véletlen, hogy nem csak az eposzban, hanem a kötetben is ott egy feszületima, egy feszületimnusz. Tehát én azt mondom, hogy zárásul most hallgassuk meg ezt a feszülethez szóló verset, és utána folytatólag pedig azt az elégiát, ami azt a példás hitet mutatja, meg a hittel való küszködést, amit Zrínyi megmutat nekünk. Tessék, parancsoljon!
Most csak az izsák, az elégia van.
De a feszületet nem?
Bocsánat, akkor tévedtem, akkor csak az elégiát. Én azt hittem, hogy a feszület is benne van a műsorban, a pakliban. De nem baj, legalább akkor addig nézzük.
Legközelebb benne lesz.
Jó.
Elégia fia Izsák halálára. Elég volt Istennél Ábrahám jókedve, fiának halála, mert meg volt engedve. Másképp vagyok én Istentől büntetve, vagy talán inkább Istentől szeretve. Meglátá kis Izsákot és megszereté. Kar angyalok köziben el is viteté. Ezt az áldozatot mennyben helyezteté. Paradicsom kertében ütettetteté. Tudom, miért köllött most szintén az Úrnak paradicsom kertibe kis izsákvirág. Tavasszal ugyanis virágot plántálják. Ütet is most ültetik kis dedangyalkák. Virágjában megmarad mindenkorottan, itten pedig az földön lett volna hervadtan. Ottan örök öröme neki az Úrban, itt búbánat ütet verné világban. Ebben csak egy ok van, az kit szüven bán, hogy nem élem gyümölcsét. Urának, hazának és nagy Jehovának hadd talált volna kedvét. Mint pálmafa termet, úgy őnéki köllött elröndölni menését. De heában sírok, utána óhajtok. Fatum irigyén nekem, hogyha emberkorban ő juthatott volna, az bizonnyal elhittem. Ő Zrini jó névvel, vitéz magyar kézzel kedvet tett volna nékem. Így akarta Isten. Az ember mit tegyen? Vele nem pörölhetni, az mi dolgunk nem más, csak mint pironkodás. Mindent el kell szenvedni, mind jóért, körösztért és balszöröncséért az Istent kell áldani. Én most ifjadik megvénült esztendő. Tavaszra fordul a téli kemény idő. Újul föld, frissül víz, vígadik az erdő, téli szép madarakkal magas levegő. A szép fülemile sírással úgy tetszik régi bánatjáért, hogy panaszkodik, de nem, hanem még inkább ő vigadozik. Hálát Istennek ad, versen imádkozik. Az én tavaszomat irigy elrontá szerencse, sőt, még inkább térre fordítá. Derült szemémet esőnek bocsátta, jéggel én szüvemet s búval beburítá. Gyönyörű madárkám, kicsin fülemilém. Igen, a hirtelen elröpületülem. Az én nekem vala minden reménységem, de mint könnyű árnyék el kell előlem. Így számlálom vala az én jövendőmet, hogy sok idő múlván az megvált engemet, hogy követi, meg is haladja versemet, és szegény hazánkért igyekezetemet, s zengőbb trombitával magyar vitézséget fogja énekelni erős karerejét, és hogy ő is osztán érdemeljen ilyet, kinek énekelhessék cselekedetét. Szép fülemilét az irigy halál lecsapál keblemben szörnyű kaszával. Izsákot, mert valamint egy szép virágszál kertek szépségére, mely oly gyönyörűn áll.